Vigyázat! Nyomokban tudomány tartalmazhat.
Az irányzék vendége Králik Tamás, a Mindtech Apps alapítója és ötletgazdája. A cég orvostechnológiai alkalmazásai bezártságszindrómás betegek mindennapjait könnyítik meg, és egyedülálló módon ötvözik a legkorszerűbb EEG technológiát az okostelefonok világával. De beszélgettünk startup életről és a cég aktuális projektjeiről is.
Irányzék. Vigyázat! Nyomokban tudomány tartalmazhat.
Most hát üdvözöllek a rádióban. Szia!
Szia!
Üdvözlöm a hallgatókat is. Vendégem Králik Tamás, a Mindtech Apps-nak az alapítója, kitalálója. Mesélnél magadról egy picit, mivel foglalkoztál régen, mivel foglalkozol most?
Igen, hát alapvetően Mindtech előtt egyetemista voltam, molekuláris bionikus mérnöknek tanultam, és itt a tanulmányaim alatt a Tudományos Akadémiánál kutattam bioinformatikusként, valamint utána az ELTE TTK-n bioinformatikusként, és ezután pedig a Pázmányon végeztem az infobionikus mérnöki MSC képzést, és ez alatt a képzés alatt jött az első ötlet, hogy meg kellene alapítani ezt a céget.
És a név az eleve adott volt, vagy ez a projekthez kapcsolódik?
A név az a projekthez kapcsolódik, mivel mi agyszámítógép kapcsolaton alapuló alkalmazásfejlesztéssel foglalkozunk, és akkor így innen jött a Mind, meg ugye a Technologies, és akkor ennek a két szónak az összevonásából jött a Mindtech.
És mivel foglalkoztál pontosan az egyetemen? Mi volt a kutatási terület?
Hát az egyetemen alacsony komplexitású fehérjéket vizsgáltam. Az, hogy ezek hogyan expresszálódnak, mennyire van összefüggés az alacsony komplexitású DNS és az alacsony komplexitású fehérjék között. Tehát az egy kicsit más téma volt, sokkal elméletibb, sokkal inkább alapkutatás. Az, hogy az a kutatás az egyszer egy piaci termékbe bekerüljön, annak elég kicsi volt az esélye, vagy valaki majd talán 10 év múlva felhasználja egy gyógyszer előállításához, tehát hogy az egy teljesen más terület volt, mint a jelenlegi.
És amikor kutattál, már akkor is fontosnak tartottad, hogy ebből piaci terméket lehessen összehozni, vagy az akkor éppen érdekelt téged, és amiatt választottad?
Tehát alapvetően engem érdekelt a bioinformatika, valamint a programozás. Egy kicsit, hogyha régebben visszamegyünk gimnáziumra, akkor én nagyon nagy bioszos kémiás voltam, tehát programozásban nem voltam annyira otthon, de a biológia mindig is érdekelt, és akkor az egyetemen megismerkedtem a programozással, és a bioinformatikában remekül lehetett egyesíteni a kettőt. Ami a kutatásban nekem annyira nem tetszett, hogy nem volt annyira életközeli, és úgymond nem láttam azt a végét, hogy ebből tényleg egyszer egy valós termék lesz, hogy valami a piacon. Úgyhogy hát ezért is váltottam egy kicsit gyakorlatilasabb és még érdekesebb irányba. MSC alatt az agyszámítógép kapcsolatokra kezdtem fókuszálni.
Valakitől származott a motiváció, vagy az ihlet, vagy teljesen magadtól fordult el ebbe az irányba?
Hát két, igazából amikor elindítottuk a céget, akkor először egy pályázatot szerettünk volna készíteni, mert volt egy olyan sofőr figyelemmonitorozó rendszer ötletünk, ami a sofőrök figyelmét monitorozza, és segít nekik koncentrálni az útra, hogyha pedig nem figyelnek, akkor egy riasztást küld, és ezt egy pályázat keretében szerettük volna megvalósítani, és ezért alapítottuk ezt a céget. Aztán a pályázat elbukott, ott voltunk a céggel, és hát úgy fél évig nem nagyon történt semmi, és akkor jött az újabb ötlet, hogy az unokatásom, ő nyaktól lefelé van bénulva sajnos, és mondta, hogy milyen jó lenne, hogyha ő is tudná használni az okostelefonját. És hát egy bionikus mérnök vagyok, akkor nem létezik erre valamilyen megoldás, és mivel már dolgoztunk az LG fejpántra előtt, és itt jött az ötlet, hogy a pislogás szemmozgásjeleket azt fel lehetne használni vezérlőjeleként, és ezáltal a bezártságszindrómás páciensek is tudnák használni az okostelefonjukat. És akkor itt kapott egy újabb lendületet a cég az első elbukott pályázat után, ezzel az ötlettel sikerült megnyerni a budapesti Falling Walls Lab innovációs versenyt, és tovább jutni a következő körbe, valamint ezt a memóriajáték, pislogásvezérelt memóriajáték alkalmazást sikerült piacra vinni.
Elmondanád a laikus hallgatóknak, és persze nekem, hogy mi ez az EEG fejpánt, és pontosan mit jelent a bezártság szindróma?
Természetesen. Tehát az EEG fejpánt az egy olyan fejpánt, ami képes érzékelni azt, amikor az agysejtek kommunikálnak. Tehát amikor az agysejtek kommunikálnak, kisméretű elektromos éleket bocsájtanak ki, és ezt van egy olyan fejpánt, ami tudja érzékelni. És ez az EEG fejpánt. Amikor egy izom összehúzódik, az szintén egy kismértékű elektromosságot bocsájt ki, és ezt szintén tudja érzékelni a fejpánt. Tehát amikor a szemmozgató izmok összehúzzák mondjuk a szempillákat, hogy oldalra mozgatják a szemet, az megjelenik egy jelként az EEG-ben. Tehát nagyjából ezt így kell elképzelni leegyszerűsítve, nem tudom mennyire volt ez érthető. Tehát hogyha valaki koncentrál, akkor ott, hogy kommunikálnak az agysejtek, akkor egy kisméretű elektromosság keletkezik. Ezt rögzíti a fejpánt, és utána mi ezt a jelet feldolgozzuk az okostelefonon, és ennek függvényében csinálunk valamit a pislogásnál ugyanúgy. Tehát kismértékű elektromosság, ezt feldolgozzuk az okostelefonon, és utána ezzel vezéreljük az alkalmazást. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mint egy fejhallgatót egyébként, egy olyan tappancsa, amit így föl lehet rakni a homlokra, a másik részét felcsíptetjük a fülünkre, és innentől már működik is az egész dolog. Ezt nem mi fejlesztettük egyébként, ez egy harmadik féltől származik, mi a szoftverfejlesztés részével foglalkozunk az egésznek. A bezártságszindróma pedig azt jelenti, hogy a páciens nem képes mozogni, ennek vannak különböző szintjei, általában van köztük olyan, aki tud beszélni, de a legtöbbünknél csak és kizárólag a pislogás funkció marad épp, tehát valamilyen nagy sérülés vagy valamilyen betegség következtében lebénulnak, és utána csak pislogással tudnak kommunikálni. Van köztük olyan, aki tud beszélni is egyébként, ennek különböző fokozatai vannak, mi azokra fókuszálunk főleg, akik tudnak pislogni.
És véglegesnek tekinthető ez az EEG fejpánt technológia, vagy dolgoztok azon, hogy keresétek a jobb, hatékonyabb megoldást?
Azóta már születtek jobb, hatékonyabb megoldások, és tehát például azoknak a pácienseknek, akiknek van oldalirányú szemmozgása, nekik a szemmozgás követő kamerák azok hatékonyabbak, viszont van a pácienseknek egy olyan rétege, akik nem tudják oldalirányba mozgatni a szemüket, csak vertikálisan, valamint csak pislogni tudnak. Ugye ez a klasszikus bezártság szindróma, és amit mi nekik készítettünk, ez volt az első ilyen mobil alkalmazásos megoldás, tehát őket ez elég hatékonyan tudja segíteni. Valamint készítettünk még három, tehát összesen három ilyen alkalmazást készítettünk, egy pislogásvezérelt kommunikációs alkalmazást, egy e-könyvolvasót, valamint egy memóriajáték alkalmazást. Ezzel úgy le is vettük a nagy részét annak, amikben segíthetjük ezeket a pácienseket, és hát ezek a projektek már kifutottak, tehát azóta újabb területekre fókuszálunk, főleg az agyszámítógép kapcsolaton alapuló megoldásra, tehát nem annyira a pislogás vezérlés, hanem inkább az agyi jelek feldolgozására és a figyelmi szint feldolgozására.
Bemutatnád egy kicsit a Mindtech-et? Hogyan áll össze a csapat?
Persze. Hát most javarészt a kezdetekről ugye, és az innovatív fejlesztésekről beszéltünk, viszont valamiből meg is kell élnünk, tehát az innováció piacra vitele az elképesztően tőkeigényes, ezt a cégek általában vagy befektetésből finanszírozzák, vagy pedig önerőből, mi egy kicsit nem annyira a klasszikus startup utat jártuk be egyébként, mert mi a piacról tartjuk fent az innovatív fejlesztéseinket, tehát ezeket ezeknek az alkalmazásunknak a fejlesztését, azt úgymond hát digitális termékfejlesztésből tartjuk fent, tehát megbízásos fejlesztésekből különböző cégek és más startupok megbíznak minket azzal, hogy fejlesztjük ki az ő digitális termékeiket, és akkor ebből finanszírozzuk a cég működését és a saját innovációnkat. A cég működését tekintve, hát 14-en vagyunk jelenleg, ebből majdnem mindenki fejlesztő, egészen januárig még én is részt vettem a fejlesztésben, most kezdett az ügyvezetés már annyi munkát adni, hogy egy egész embert igényeljen, úgyhogy januárban kiszálltam a fejlesztésből. Egyébként 11 fejlesztővel dolgozunk, valamint van egy projektmenedzserünk és egy értékesítőnk is. Valamint van egy projektvalidációs gyakornokunk is, aki egy ösztöndi program keretében az amerikai piacra validálja az egyik legújabb ADHD tréningezős alkalmazásunkat.
Dolgoztok olyan kutatókkal, szakemberekkel, akik nem közvetlen csapattagok? Vannak partnereitek?
Természetesen a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológia és Bionikai Kara az egyik legfontosabb partnerünk, tehát miután megnyertük a Falling Walls Lab Budapestet, ők, hát én elkezdtem keresni az együttműködést, és ők teljesen nyitottak voltak erre, és az elején ez egy nagyon nagy segítség volt, és kialakítottunk közösen egy gyakornoki programot, valamint önálló laboratóriumi programot, és így a legtöbb fejlesztésünk, tehát a legtöbb innovatív saját fejlesztésünk az ilyen együttműködésben valósul meg. Általában úgy működik, hogy én vagyok a diákok külsős témavezetője, valamint van egy kutató, aki pedig a belső témavezetést végzi, és egy ilyen kooperációban fejlesztjük a termékeinket, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Kognitív Idegtudományi Intézetével is dolgozunk együtt innen. Ulbert István volt hát annó még az én diplomámnál a témavezető, és az utóbbi időkben már közösen vezettük a témákat, valamint a Pázmányról pedig hát különböző több kutatóval is dolgoztunk együtt. Most egy kicsit a legutóbbi alkalmazásunk a mesterséges intelligencia irányába tapogatózunk, és többen Horváth András segít minket a Pázmányról.
És mit akar ez a mesterséges intelligencia projekt?
Ez csak egy nagyon kis része, és nagyon távoli része a projektnek. Maga a projekt, amit most validálunk és nagyon dolgozunk, az ADHD-soknak, autistáknak és különböző okból figyelemzavaros pácienseknek készülő mobil alkalmazás, és ennek az alkalmazásnak az a lényege, hogy a fejlesztő pedagógusokat segíti a munkájukban. Tehát a páciens felveszi a fejére az EEG fejpántot, a fejlesztő pedagógus a kezébe veszi a tabletet, és csináltatja a különböző fejlesztő gyakorlatokat a páciensekkel. És a fejlesztő pedagógus a tabletjén látja, hogy az adott gyakorlat az mekkora figyelmi szintemelkedést okoz az adott páciensnél. És így sokkal jobban személyre tudja szabni a kezelést, ki tudja válogatni, hogy mik azok a gyakorlatok, amik az adott páciensnél használnak, mik azok, amik teljesen hatástalanok, tehát nem annyira érdemes foglalkozni velük, és ehhez kapcsolódóan készítünk egy olyan algoritmust, ami segít minket, hogy még jobban tudjuk klasszifikálni, tehát még jobban szét tudjuk válogatni a hatékony gyakorlatokat a kevésbé hatékony gyakorlatoktól.
Említetted, hogy startupként indultatok. A kezdetben mennyire voltak nehézségeitek? Kaptatok anyagi és szakmai támogatást?
Hát anyagi támogatást azt nem kaptunk, tehát azt mondjuk saját tőkéből indítottuk be a céget. Hát nyilván ez hatalmas nehézségekkel járt, tehát gyakorlatilag volt az alaptőkénk, amiből el tudtunk indulni, és ezen kívül más nem. Ugye amíg én is hallgató voltam, addig viszonylag alacsonyak voltak a költségeink, amint önálló laborosokkal dolgoztunk, gyakornokokkal dolgoztunk, tehát nullához közelítettek a céges kiadások, de utána, hogy elkezdtünk növekedni, el kellett kezdeni fizetni az embereket, amint ugye megjelentek az első költségek is, ekkor kezdtünk el a piacra is fejleszteni, hogy valamivel fent tudjuk tartani magunkat, és ezen kívül nem kaptunk még befektetést egyáltalán, viszont hát úgymond szakmai befektetést és szakmai segítséget viszont igen, tehát az egyetemtől. Ugye ott kaptunk egy irodát az együttműködés fejében, ez egy nagyon nagy segítség volt az induláshoz, mert ugye nem tudtuk volna miből finanszírozni az irodánkat, úgymond az elején. Valamint így ez segített egy szorosabbra fűzni az együttműködést is, és hát a másik szervezet, akivel az a Budapesti Vállalkozás Fejlesztési Közalapítvány, tehát tőlük kaptunk rengeteg szakmai segítséget és megjelenési lehetőséget, többek között mi is így találtunk egymásra, hogy a Startup Budapest Expo-ra az ő segítségükkel jutottunk ki, tehát ők szoktak kiírni ilyen pályázatokat különböző témakörben, mint az e-healthcare, vagy mint az okos városok, okos mobilitás, és akkor lehet pályázni különböző projektekkel, és ők segítik abban a cégeket, hogy kijutatják őket különböző ilyen szakmai konferenciákra és rendezvényekre, ahol az innovációnak piacot találhatunk. Tehát ez közvetlen anyagi támogatást nem jelent, és nem is befektetés, viszont rengeteget lehet így fejlődni a céggel, és rengeteg hasznos partnert lehet találni, és akár még a későbbiekben befektetőt is. Egyébként most a legújabb projektünkkel nagyjából ezt látjuk az iránynak, hogy szétválasztjuk a két céget, Tehát szétválasztjuk a cég szoftverfejlesztési részlegét, úgymond a cégnek az innovációs részlegétől, és az innovációs részleghez keresünk befektetőt, és ezt megpróbáljuk abból finanszírozni. Viszont ez, hogy egy szoftverfejlesztési részleg el úgymond az innovációs rész mögött, ez egy viszonylagos anyagi stabilitást ad, tehát nem nehezebben fordul velünk, vagy reményeink szerint nehezebben fordul elő az, mint a sok startupnál, hogy megszaladnak a költségek. Ugye van, a befektetésből ezt tudják finanszírozni egy ideig, de elfogy a befektetés, és még nem piacképes a termék, és akkor itt szokott a legtöbb startup bedőlni. Tehát nekünk van egy stabil hátterünk, és akkor ebből építkezünk az innováció résszel. Természetesen ahhoz, hogy nagyot tudjunk nőni, ott is szükség lenne befektetésre, de ezen aktívan dolgozunk egyébként a következő fél évben.
Irányzék. Vigyázat! Nyomokban tudományt tartalmazhat. Az irányzék vendége Králik Tamás.
Előfordulhat, hogy így a szétválasztás miatt az egy cégből két cég lesz?
Igen, abszolút. Tehát ez teljesen benne van, de reméljük, hogy ez jótékony hatással lesz mind a két cég életére, és nem pedig lefele fogja húzni. Természetesen ezen még rengeteg dolgozni való, és rengeteg előkészíteni való van. Tehát valószínűleg nem fog az egyik pillanatra a másikra menni.
A kezdet-kezdetén milyen szakmák és tudományágaknak az ismerete volt szükséges ahhoz, hogy el tudjatok indulni? Ez változott így a projektek előre haladásával, kibővült, vagy maradtak ugyanazok a körök?
Hát alapvetően nekem az orvostechnológiai irányból az agyjelek feldolgozása, agyjelek értelmezése volt a területem. Ezt kellett kiegészítenem úgymond saját erőből egy kis szoftveres tudással, tehát gyakorlatilag leültem és megtanultam Androidra fejleszteni, mert nem volt olyan kurzus, ami ezt a részét tanította volna, tehát így a különböző egységekből és egy kis saját erővel meg tudtam tanulni ezt az ágat, amire szükségünk volt. Tehát igazából programozás és orvosi ismeretek, tehát ez a két nagy tudományág, ami összejönnek ennél a fejlesztésnél. Aztán de ez viszont csak a fejlesztéshez elég, tehát ahhoz, hogy meglássuk a problémákat, és tudjuk azt, hogy az milyen betegségek esetén lehet alkalmazni, viszont ennek a piacra vitele az már egy egészen más dolog. Amit ugye infobionikus mérnökként azért tanultam nagyon sokat az információs technológiáról és az orvosi technológiákról, tehát ez a rész nem állt annyira távol tőlem. A menedzsment és az üzleti része az már picit távolabb állt, mivel arról nem tanultam úgymond effektív, viszont a középiskolai és egyetemi tanulmányaim alatt édesapám cégénél besegítettem a menedzsmentben, tehát ott szedtem magamra úgymond annyi menedzsment tudást, meg annyi tudást a cég működéséről, ami utána később nagyon hasznos volt a saját cégem működtetésénél. Ők egy teljesen más iparágban működnek, de mondjuk egy ilyen kiállítás, mint egy Think Budapest vagy egy Startup Expo, az nagyjából ugyanúgy néz ki iparágtól függetlenül. Ott vannak a piaci szereplők, oda kell menni hozzájuk, el kell mondani, mivel foglalkozunk, és megkérdezni, hogy megvennék-e a termékünket. Tehát nagyon leegyszerűsítve. De tényleg az volt tehát a management részét, azt úgymond onnan tanultam meg, az IT és az orvos technológiát, az pedig az egyetemen. Az utóbbi időkben a fókuszom az egyébként kezd elcsúszni most már az orvos technológiai fel a piaci fejlesztésre, és a legújabb innovációinknak a szakmai hátterét azt már inkább a kutatók biztosítják. Én inkább az IT felépítésben gondolkozom, tehát hogy hogyan lehet ebből egy működőképes rendszert vagy szoftvert fejleszteni, valamint abszolút még ennél is jobban elmentem menedzsment irányba, tehát most már a cég építésére és szervezésére fókuszálok.
Mekkora piaca van az ilyen technológiára épülő termékeknek?
Elég nagy, főleg egyre több ADHD is van, főleg Amerikában. Most erre irányulóan végeztünk végzi a kutatást a projektvalidációs gyakornokunk. Tehát nagyjából 2,5 millió ADHD-s páciens van az USA-ban, és olyan 40 ezer fejlesztő pedagógus, akik nekünk célpiacot jelentenek. Nyilván világviszonylatban ennél még több, valamint a különböző figyelemhiányos, figyelemzavas meg betegedéseknek az ADHD az csak egy kis része. Tehát ez még ennél is nagyobb piacot jelenthet.
Mi ez az ADHD? Ez is egy betegség?
Igen. Leegyszerűsítve az ADHD az figyelemzavart jelent. Biztos van, aki ezt nálam jobban el tudná magyarázni, de nagyjából tehát az ADHD-s páciensek nem tudnak sokáig egyhuzamban fókuszálni egy dologra. Itt rengeteg vita van a diagnosztika körül, hogy hol van a határ, amikor egy gyerek mondjuk ADHD-s, vagy egyszerűen csak rossz és túl eleven, valamint Amerikában ezt most itt a kutatásoknál látszott, hogy néha kicsit hajlamosak ráfogni tehát túl könnyen kijelentik egy páciensről, hogy ADHD-s, ez mondjuk nem a mi dolgunk eldönteni, nekünk az a lényeg, hogy őket segítsünk, tehát ők nem tudnak úgy fókuszálni, mint bárki más, hanem sokkal könnyebben elvesztik a fókuszt, ülnek az órán, nagyon gyorsan és nagyon könnyen elkalandoznak, mondjuk sok egyetemi hallgatóról is elmondható ugyanez, és ilyenkor sokan magukat ADHD-snak diagnosztizálják, de hogy náluk ez már egészen komoly méreteket ölt, tehát teljesen elfelejtik a vizsgákat, nem tudnak felkészülni rendesen a tárgyakra, hátráltatja őket az egyetemi tanulmányaikban a betegségük, és őket mondjuk figyelem tréninggel egész jól fejleszthetőek, és akkor mi ennél a tréningnél szeretnénk egy kis támogatást nyújtani, valamint hát egyszerűen sérült és a fejlődésben kicsit lemaradt gyerekek és fiatal páciensek esetében lehet még jelentős az alkalmazásunk, tehát hogyha mondjuk egy gyerek a figyelemzavara miatt lemarad egy-két évvel a társaitól mondjuk, akkor egy figyelmi tréning a mi alkalmazásunkkal meg támogatva remélhetően egész jól fel tudja őt hozni.
Számít a betegségnek a mértéke, vagy ugyanolyan hasznos tud lenni ez a program egy nagyon eleven kisgyereknek, mint egy ilyen komoly betegséggel küzdő páciensnek?
Hát erre még nincsenek kiterjedt kutatásaink, nagyjából a terméknek a részletes tudományos validációja az ő mostanában fog indulni. Itt az MTNA sikerült egy elég jó partnerséget kialakítani. Egyelőre azt feltételezzük, hogy igen, valamint a szakirodalmi adatok alapján jól működhet, de erre még nem tudunk 100%-ban biztosat mondani.
Kiterjeszthető egyébként a gyakorlat más betegségekkel küzdő páciensekre, gondolok itt bármilyen fogyatékosságra vagy valami zavarra?
Ez egyébként abszolút, tehát ez nagyjából minden páciensre kiterjeszthető, ahol a kognitív funkciókat kell, tehát az agyi funkciókat kell javítani vagy tréningezni. Tehát mondok egy példát, volt egy Rett szindrómás páciens, nála például arra használták, hogy a fejlesztő pedagógus, tehát ők nem tudnak kommunikálni, és a fejlesztő pedagógusok csináltak velük rengeteg fejlesztő gyakorlatot, viszont semmi visszajelzést nem kapnak, tehát fogalmuk sincs arra, hogy most ez hatékony vagy nem hatékony a kisgyerek számára. És akkor felraktuk rá a fejpántot, és akkor látszódott, hogy a három gyakorlat közül az emelte meg legjobban a páciens figyelmi szintjét, hogyha énekeltek neki. Tehát ez lehet, hogy nem tűnhet akkora dolognak, viszont a pedagógusnak egy hatalmas segítség, mert akkor ebből már tud következtetéseket levonni, hogy az ének, a beszéd, tehát a verbális kommunikáció segít úgymond a legjobban azt az adott pácienst. Aztán lehet, hogy egy másik páciens ugyanezzel a betegséggel teljesen más dologra fog reagálni, tehát ilyen szintén segítség lehet az alkalmazásunk.
Tehát egy hétköznapi lusta egyetemista számára is jelenthet hasznot egy ilyen alkalmazás?
Egyébként igen, erről is voltak érdekes bekezdések a kutatásban, amit végeztünk, hogy mire lehetne még használni az alkalmazást, mert ugyanezt a fejpántot használják egyébként ilyen szintű visszacsatolásos, megerősítéses tanulásra, tehát hogy a gyerekek olvassák a szöveget, és hogyha az alkalmazás érzékeli, hogy valahol nem figyeltek eléggé a szövegre, akkor automatikusan visszaugrik oda a tableten a könyv, tehát egyszerűen nem tudják megtenni azt, hogy nem figyelmesen olvassák el, mint lehet, hogy veletek is előfordul sokszor, hogy csak olvassátok, aztán így bemegy a fejetekbe, aztán ki is jön bele, de igen, használják erre is, konkrétan a mi szoftverünk ezt még nem tudja, de akár ezt is meg tudnánk valósítani, csak az már egy kicsit specifikusabb lehet. Ez igazából arra jó, hogy tehát, hogyha így mire lehetne használni mondjuk egy egyetemi hallgatónak, megvan az anyag, mondjuk e-könyvben, valamint megvan az anyag hangos könyvben is, és akkor egyszer elolvassa az anyagot, megnézi, hogy ott mennyi volt a figyelmi szintje, utána meghallgatja az anyagot, és megnézi, hogy ott jobban tudott elfigyelni, és akkor lehet, hogy ezzel mondjuk meg tudja találni, hogy neki egyébként az, hogyha hallja, akkor sokkal jobban oda tud ráfigyelni. Most ez csak egy ilyen gyors példa volt, hogy mire lehetne használni még.
Terveztek ilyen alternatív útvonalakat bejárni?
Gondolkodunk rajta, igen. Hát először egyébként most a jelenlegi formában, tehát az ADHD-sokra fókuszálva, és az egyéb figyelemzavarra küzdőkre fókuszálva szeretnénk piacra vinni, aztán a későbbiekben természetesen szeretnénk erre építkezni, és minél szélesebb körökre kiterjeszteni a felhasználását.
Van a cégnek ilyen mondata, vagy bármi ilyesmi szlogenszerűség?
Hát a szoftverfejlesztős részének az a jelen mondata, hogy Stunning Apps for Professionals, az agyszámítógép kapcsolatokkal foglalkozó részének pedig az, hogy Mindtech EEG Solutions, tehát ugye az EEG Solutions az a agyszámítógép kapcsolatokon alapuló dolgokat fejezi ki, a másik pedig azt, hogy lenyűgöző alkalmazásokat fejlesztünk professzionális felhasználóknak. Itt látszik, hogy egyébként igyekszünk azért a külföldi piacot megcélozni mind a két szegmensben.
Ez mennyire sikerül?
A szoftverfejlesztéses részénél egyébként még 90%-ban magyarok az ügyfeleink. Sikerül néhány külföldi céggel is együtt dolgozunk, de a szoftverfejlesztésnél elég nagy piacot jelentenek a magyar vállalkozások és a magyar startupok. Az orvostechnológiai megoldásainknál viszont az a szomorú helyzet áll fönt, hogy a pislogásvezérelt appjainknak nem igazán volt piac a Magyarországon, tehát gyakorlatilag egy darabot sem adtunk el belőlük. Itthon az USA-ban, Franciaországban, Brazíliában, Japánban vásárolták az appjainkat. Az lehetséges, hogy a Magyarországon vagy nem jut el a páciensekhez, vagy pedig amilyen visszajelzéseket kaptunk az orvosoktól és kórházaktól, hogy túl drága a szenzor, és egyszerűen a kórházak nem tudják megvenni a betegeknek. Úgyhogy tehát ott abszolút a külföldi piac, akármilyen nagy szívfájdalom is ez nekünk, hogy nem tudjuk itthon értékesíteni, de a külföld ott sokkal nagyobb piacot jelent, mint Magyarország.
És mit gondolsz, lenne olyan megoldás, ami a magyar piacot is ki tudná szolgálni?
Egyébként az ADHD tréningezősnél ott már úgy látszik, hogy ott nagyobb az érdeklődés, mégpedig azért, mert ott sokkal jobban, tehát sokkal inkább jelen van a magánszféra, mint az ugye fekvő betegeknek, vagy az elfekvő betegeknek az ellátásában. Tehát mondjuk a bezártság szindrómásokat általában kezdik egy ideig kórházban, utána pedig hazaküldik. Ebben nincs akkora biznisz, úgymond a magánvállalatoknak, tehát ezzel viszonylag kevesen foglalkoznak. Aztán az otthon a család vagy meg tudja fizetni, valamint a kórháznak a rehabilitációs osztály vagy meg tudja fizetni az alkalmazást és a fejpántot, vagy pedig nem. Az ADHD tréningezésnél viszont egy hatalmas iparág épült erre. Nyilván mindenki szeretné azt, hogy a gyerek az minél jobban fejlődjön, minél jobban tudjon fókuszálni, és ezek a piaci szereplők pedig hajlandók, és meg tudják fizetni, és van is a részükről érdeklődés a megoldásaink felé.
Irányzék. Vigyázzat, nyomokban tudomány tartalmazhat.
Az irányzék vendége Králik Tamás.
Gondolkoztok egy kicsit B2C megoldásokban is, vagy csak kifejezetten vállalatok számára értékesítetek?
A B2C értékesítésben zajlik egyébként a pislogásvezérelt alkalmazásaink forgalmazása, tehát azt kiraktuk a Google Play-re gyakorlatilag, és akkor onnan meg tudja venni, aki szeretné. Viszont hát jelenleg úgy látjuk, hogy igazán nagyot növekedni és sok partner ezzel érni, azt B2B-ben tudunk, főleg, hogy az alkalmazásunk felhasználásához azért professzionális segítség kell, tehát a trénereket kell elsődlegesen megcélozni, mert ők lesznek azok, akik úgymond használják az alkalmazásunkat a pácienseiken. Hát ugye a szoftverfejlesztés meg egyértelműen egy tipikus B2B tevékenység, tehát viszonylag kevés ilyen ügyfelünk van, aki most magának otthon szeretne egy alkalmazást, vagy egy weboldalt, valamint jelenleg úgy látjuk, hogy a B2B megoldásokban alacsonyabb marketing és értékesítési költséggel tudunk érvényesülni, mint egy B2C megoldásnál. Tehát egy B2C megoldásnál ahhoz, hogy az ember egy nagy felhasználó számot érjen el, tehát az befektetés nélkül szinte kivitelezhetetlen, ezzel nagyjából úgy szoktak számolni, hogy egy felhasználó megszerzésének ilyen 200-300 forintos marketing költsége van, tehát ilyen 1 dollár, 1 euró körüli, attól függ, hogy ki készíti az elemzést, vagy honnan nézzük a piacot, ez az, amit most még nem tudunk megfizetni, viszont ezeknek a konferenciáknak, szakmai együttműködéseknek köszönhetően elérjük azokat a fejlesztő pedagógusokat és fejlesztő házakat, akiken keresztül tudjuk majd értékesíteni a termékünket.
Az interjú elején, ha jól emlékszem, mondtad, hogy 3 pislogás vezérelt applikációtok van. Mesélnél ezekről egy kicsit?
Igen, természetesen. Az első az a Memory Blink, az egy pislogás vezérelt memória játék. Ennek az a különlegessége, hogy onnantól, hogy felteszik a fejpántot a páciensre, és elindítják az alkalmazást a segítők, onnantól kezdve az egész alkalmazás az teljes mértékben pislogásokkal játszható, tehát semmilyen külső segítséget nem igényel. Az alkalmazás szimpla és dupla pislogásokat különböztet meg, tehát úgy képzeljük el, hogy van egy négyzetrácsos táblázat, ebben egy pislogással tovább lehet lépni a következő csempére, dupla pislogással pedig fel lehet fordítani az adott csempét, és így kell megtalálni a párokat ezen a táblázaton. És akkor, hogyha megnyerte a páciens játékot, akkor utána újra tud játszani 4x4-es, 6x6-os, vagy akár pedig 8x8-as táblán is. Ugye itt gyakran felmerül az a kérdés, hogy hogyan tudjuk megkülönböztetni az akaratlagos pislogásokat az akaratlan pislogásoktól, és erre kidolgoztunk egy olyan módszert, hogy a szenzor az kalibrálható, tehát megkérjük a pácienst, hogy pislogjon 10 olyat, amit irányításra szánt pislogás, és akkor az alkalmazás ezt igyekszik elkülöníteni érzékenység alapján az akaratlanul megjelenő pislogásoktól. Itt egyébként felmerült még egy probléma, az, hogy ennek a vezérlésnek az elsajátítás azért sok gyakorlást és tréninget igényel a pácienstől, és sajnos a páciensek sokszor már feladják. Tehát, ha nincs meg elsőre a sikerélmény, akkor nem is nagyon szeretnek vele tovább foglalkozni. De egyébként sajnos az, hogy nagyon hatékonyan meg tudják tanulni, az akár 1-2 hónap tréninget is jelenthet. Tehát, amikor én aktívan benne voltam a fejlesztésben, és ugye a fejlesztés közben folyamatosan pislogtam végig az alkalmazást, és teszelgettem, akkor nagyon jól tudtam irányítani. Utána 1 vagy 2 hónapig nem használtam, utána már hát úgymond össze-vissza bénáztam, mert egyszerűen ezt is tanulni kell. De igyekszünk itt is minél jobban kiszolgálni a felhasználó igényeket. Tehát például a kommunikációs alkalmazásnál gondoltunk azokra a páciensekre is, akiknek esetleg ez a pislogás funkció gyengébb, vagy nem olyan erős, tehát nem olyan intenzív, és itt már beleépítettünk egy úgymond automatikus játékmódot is. Ez az automatikus játékmód ez úgy működik, hogy az alkalmazás magától lépked a menüpontokon, valamint magától lépked a betűkön, és akkor a páciensnek csak egyet kell pislognia, hogyha ki akarja választani úgymond az adott betűt. Valamint itt a páciens a kifejezéseket, amiket leírt, azokat el is tudja menteni, így a későbbiekben össze tud gyűlni egy olyan kifejezéstár, amiket már nem kell egyesével begépelni, csak szépen lépked végig a különböző kifejezéseken, és amelyikre rápislog, azt felolvassa az alkalmazás. És itt ezzel, tehát nem csak beírni, hanem fel is tudja olvastatni a páciens, amit leírt, ezzel úgymond visszaadjuk a saját hangjukat, vagy hát, ha nem is a sajátjukat, akkor valamilyen jobb kommunikációs eszközt adunk a kezükbe. Valamint van ugye az elkönyvolvasó alkalmazás, ennek az a lényege, hogy az androidos okostelefonról letöltünk egy elkönyvet, és akkor a páciens a pislogásával tud ebben a könyvben mozogni, tud lapozgatni, ki tud választani másik könyvet, tehát ezt tudja olvasni. Tehát ez a 3 pislogás vezérelt alkalmazásunk van jelenleg.
hosszasabb, bonyolultabb tréning esetén elképzelhető, hogy mondjuk a szimpla pislogással bonyolultabb feladatokat, applikációkat is lehetne majd vezérelni?
Igen, tehát ha úgy nézzük a vezérlőjelnek a kinyerési módját, azt már lefejlesztettük, a dupla pislogást is lefejlesztettük, tehát igazából én csináltam erre egy keretrendszert a diplomamunkám alatt, amivel gyorsabban is hatékonyan lehet ilyen alkalmazásokat fejleszteni, és akkor erre épült a két következő alkalmazásunk, tehát a lehetőségek azok nyitva állnak, és ugye a diplomamunkám az szabadon el is érhető, tehát abszolút nyílt dolog, hogyha bárkinek kedve van, akkor szokás szerint dolgozhat ilyen fejlesztéseken.
És vannak még ilyen fejlesztések? Van konkurenciátok?
Van egyébként, tehát az amerikai Neurosky céges csapata, ők például csináltak egy teljesen gondolatvezérelt íróeszközt, tehát ők a magukat, az agyhullámokat használják fel ebben a hasonlóan táblázatos módon a kommunikációra, tehát ott azokat a úgymond éberkómás betegeket célozzák, akik ugyan tudatunknál vannak, de még pislogás funkciójuk sincsen. Tehát ők például azzal tudnak írni, úgymond a gondolatukkal. Szintén egy amerikai fejlesztő készített egy a BlinkTyper-höz, tehát a kommunikációs alkalmazáshoz egy nagyon hasonló alkalmazást, tehát ő jelenthet még úgy, ahogy konkurenciát, de egyébként tudni kell, hogy ez egy nagyon-nagyon szűk piac, tehát nem igazán ebből tartja el magát a cégünk, ez csak egy olyan úgymond társadalminak hasznos fejlesztés, amivel egy jó hírt szereztünk magunknak, tehát nem ez termeli azt, amiből meg tudunk élni. Ez egy társadalminak hasznos dolog, innovatív dolog, és akkor ez igazából mindenki fel tudja használni, meg ugye mivel diplomamunka is született belőle, tehát szabadon elérhető.
Startupként indultatok. Most is még startup vagytok, vagy inkább vállalatként apostrofáljátok magatokat?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy most mi számít startupnak, meg mi számít vállalatnak. Általában startupként hivatkoznak ránk, ha úgy nézzük, akkor egy ilyen fiatalos, lendületes cég vagyunk, tehát tényleg igyekszünk nagyon rugalmasan tartani a munkaidőt, akkor egy ilyen baráti hangulat van az irodában, lampartikkal, sörözgetésekkel, tehát ez a része, néha pingpongozunk is, tehát ez a része abszolút beleélik ebbe a startup pokról kialakult képbe, úgymond. Abból a szempontból nem sorolnám magunkat a startupok közé, hogy nem befektetésből működünk, tehát általában a legtöbb startup az valamilyen befektetésből tartja el magát a kezdeti időkbe. Itt mi egy kicsit más, tehát egy klasszikus céges modellt működtünk, úgymond csináltunk egy jó szolgáltatást, amiért hajlandóak fizetni az emberek, és ebből finanszírozzunk magunkat, tehát kicsit startupok is vagyunk, meg egy kicsit nem is.
És könnyű tartani ezt a kettősséget?
Én úgy látom, hogy abszolút működik, tehát ennek nincs semmilyen akadálya, mert hogy úgy mondta, hogy azért, mert máshonnan van a pénzünk, és nem befektetésből, attól még ezt a jó hangulatot semmi nem akadályozza, hogy fennmaradjon.
Tehát ez nem a magyar piac sajátossága, hanem a cégnek a tulajdonsága és csapattagai miatt alakult így?
Szerintem igen, de ezt mondhatjuk abszolút.
És tervezitek tőkebevonását a későbbiekben?
Hát, ahogy már korábban is mondtam, azt tervezzük, hogy szétválasztjuk a cégnek a szoftverfejlesztés részét az innovációs részétől, és az innovatív projektek számára alakult cégbe szeretnénk tőkét bevonni. Tehát a szoftverfejlesztési részleg a cégnek az most elég stabil, külső tőkebevonás nélkül is szépen tudunk dinamikusan növekedni. Most nyitottuk egyébként a második irodánkat, amire nagyon büszke vagyok, de hogy a szoftverfejlesztési részlegben nem tervezünk tőkebevonást, de az innovációs részhez, tehát ott a növekedéshez, termékpiacra vitelhez valószínűleg szükségünk lesz külső tőkére is.
És ezzel kapcsolatban terveztek csapatbővítést?
Igen, tehát nyilván minél több pénz áll rendelkezésre, annál több kapacitást tudunk rakni a saját projektekre is, úgyhogy úgy van, hogy sikerül befektetőt találunk hozzá, akkor hát igen, sokszorosára tudnánk bővíteni a fejlesztő csapatot, aki ezen dolgozik.
És fogadtok gyakornokokat is?
Persze, tehát van egy kiterjedt gyakornoki programunk, most a legtöbb gyakornokunk a Pázmány ITK-ról kerül ki, ugye bionikus mérnökök, infobionikus mérnökök, molekuláris bionikus mérnökök, de vannak gyakornokaink a más egyetemekről is, tehát a BME-ről, LT-ről programtervező informatikusok, Szegedi Egyetemről is, tehát abszolút nyitottak vagyunk, és úgy látszik, hogy ez a gyakornok és mentor programunk nagyon sikeres, mert hát így úgymond egy hosszabb szelekciós folyamatot tudunk alkalmazni, mint az összes többi cég, tehát gyakorlatilag van 3 hónapunk arra, hogy megnézzük, hogy egy gyakornok mennyire jó fejlesztő és mennyire illik bele a csapatba, mielőtt véglegesen elköteleződnénk, valamint a mentorok pedig tudják segíteni őket, hogy olyan tudást sajátítsanak el, ami ténylegesen megfelel a piaci igényeknek és a céges igényeinknek.
És volt már arra példa, hogy valaki gyakornokból teljes értékű csapattaggá vált?
Hát volt, gyakorlatilag az összes mostani csapattagunk gyakornokként kezdte, egyébként én is, tehát miután megnyertük ezt a versenyt, sikerült az egyetemmel megállapodnunk abban, hogy én úgymond a saját cégemnél végezzem a szakmai gyakorlatot. Itt már a pisogás vezérelt alkalmazáson dolgoztam egyébként, és ez nagyon sokat, nagyon nagy előrelépést jelentett a cégnek, mert hogyha itt el kellett volna mennem valahova máshova, akkor biztos, hogy nem készült volna el ilyen időben az innováció, meg a kettőt egymás mellett vinni, az elképesztően nehéz lett volna. Tehát, de akik most a cégnél dolgoznak, tehát nincs olyan, aki ne gyakornokként kezdett volna nálunk, úgyhogy ez nagyon bevált és nagyon működik.
Mik a tervek a 2018-as évre?
Hát az egyik nagy tervünk az, hogy szétválasztjuk az innovációs részlegét és a szoftverfejlesztési részlegét a cégnek, a másik pedig az, hogy tovább növekszünk, ugye szeretnénk Magyarország legjobb és legnagyobb fejlesztő cég lenni, mind mobilap, mind pedig webfejlesztés tekintetében, és hát úgy néz ki, hogy egészen jól haladunk e felé. Mióta megkaptuk a hónap Startup vállalkozása címet 2017. szeptemberében, felkaptak minket a cégek, és egyre jobb, egyre nagyobb megbízásokat kapunk, valamint hát az is nagyon fontos, hogy mindig igyekszünk azt, hogy nagyon-nagyon minőségi munkát végezzünk, és tényleg segítsük a cégeket a saját termékük jóvá tételében és jól megépítésében, és ezt a megrendelőink általában meg is hálálják, tehát egymásnak ajánlanak minket, és mindig nagyon pozitívak a visszajelzések, tehát hogy ilyeneket kapunk, hogy végre egy olyan csapat, aki figyel arra, hogy mit csinál, tehát nem az, hogy így ész nélkül fejlesztünk, aztán vagy jó lesz, vagy nem, hanem ugye mivel mi is startupok vagyunk, tehát mi is startup vagyunk, van egy kis rálátásunk arra, hogy milyen is egy jó termék, és akkor így a visszajelzéseinkkel igyekszünk segíteni a megrendelőinket, hogy figyelj, ezt ne így csináld, mert ez valószínűleg nem fog működni, van benne jó sok tapasztalatunk, hogy ez már sokszor nem működött, csináld inkább így, és sokkal jobb lesz. És ezt nagyon szeretik a megrendelők, hogy egy kicsit átgondoljuk, belelátunk, beleéljük magunkat a nagyjából minden projektbe.
Mi alapján választjátok ki a projekteket?
Szeretjük, hogyha azt látjuk, hogy van értelme annak, amit csinálunk, tehát nem mondjuk egy újabb webshopot húzunk fel, ebből már van nagyon sok, természetesen ezzel sincsen semmi kifogásunk, de hát szeretjük azt, hogyha egy ilyen divatos új terméket készítünk, ami mondjuk tényleg innovációt jelent, és mondjuk nincs a piacon, vagy valami újat és többet ad a felhasználóknak. Tehát ugye ezek azért szempontok, hogy mi is olyanokon szeretünk dolgozni, ami olyan ígéretesnek tűnik, és úgy tűnik, hogy értéket teremt.
Ismerhetek én olyan appot, amit ti fejlesztettetek?
Lehetséges. Nem tudom, a WoW-ról hallottál-e. Ez egy hát ilyen turisztikai célú alkalmazás. Akkor most a Collectorism-nek dolgozunk a mobilapján, ez egy ilyen gyűjtőket és képes labbélyeg, érmegyűjtőket, cserélőket összekötő közösségi alkalmazás. Ezen is dolgozunk most, akkor dolgoztunk nagyobb cégekkel, például a Special Effect International-lel. de szerintem most a Collectorism is a Vova két ilyen legnagyobb projektünk, ami szerintem a legszélesebb rétegekhez el fog jutni, és startupként nagyra nőni. Hát valamint dolgozunk egy külföldi startupnak is, ami mondjuk nekik egy ilyen kiterjesztett valóságos bűnüldözős játékot készítünk, de ők zürichiek, és csak Zürichben fog működni egyelőre a játék, szóval azzal nem hiszem, hogy találkozhattál az eddigiekben, de egyébként terveznek Budapestre jönni ők is. Velük is egy nagyon jó kis együttműködés alakult ki, és ennek fényében mondták, hogy lehet, hogy Pest lesz a következő város, amit megcsinálnak. Úgyhogy abszolút, valami nem tudom, hogy mostanában tervezel esküvőt, mert az ország egyik legnagyobb ilyen esküvi szolgáltatókat gyűjtő cégének is mi fejlesztettük a weboldalát, illetve a mobilapját, úgyhogy akár még ott is találkozhattál velünk, de akkor lehet, hogy mégsem ezek szerint.
Nagyon szépen köszönöm az interjút, és sok sikert kívánok a továbbiakban.
Én is köszönöm szépen.
Irányzék. Vigyázat, nyomokban tudomány tartalmazhat.
Köszönjük Králik Tamásnak a beszélgetést, és hogy bevezetett minket az EEG alapú applikációk világába.
Irányzék. Vigyázat, nyomokban tudomány tartalmazhat.